Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 9. szemeszterének 6. előadásán, itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 9. szemeszterében 10 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Városi Televízió Szeged műsorában, valamint a Szabad Egyetem Szeged honlapján tekinthetik meg. Rövid összefoglalót a Szegedi Egyetem című újságban olvashatnak. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk dr. Fülöp Ferenc okleveles vegyészdiplomáját 1975-ben a József Attila Tudományegyetemen szerezte meg. 1978-ban egyetemi doktori címet, majd 1983-ban kandidátusi fokozatot szerzett. 1990 óta a kémiai tudomány doktora. 2007-től az MTA levelező tagja. 1975 óta vesz részt az egyetemi oktatói munkában. 1991-től egyetemi tanár, 1996-1997 között a Gyógyszeranalitikai Intézet megbízott vezetője. 1998-tól az STE Gyógyszerkémiai Intézet vezetője, 2005-2006 között az STE Szerves Kémiai Tanszék megbízott vezetője. 2006-tól az STE Gyógyszerésztudományi Kar dékánja. Kutatási tevékenysége során a telített heterociklusok szintézisének konformációit, gyűrűlánc tautoméria vizsgálatokat, ciklusos B-aminósavak szintézisét, önszerveződő B-peptidek szerkezetét, alkalmazásait vizsgálta, valamint felfedező gyógyszerkutatást is végzett. Munkája során 430 eredeti idegen nyelvű tudományos közlemény, 16 összefoglaló, 79 magyar nyelvű közlemény szerzője és 19 szabadalom társfeltalálója lett. Hazai és nemzetközi konferenciákon, valamint munkabizottsági üléseken volt előadásszerző vagy társszerző. Összesen 30 alkalommal volt meghívott előadó külföldön. 1986 és 1995 között a Finn Tudományos Akadémia ösztöndíjával összesen 9 alkalommal vett részt tanulmányúton a Turkui Egyetem kémiai tanszékén. 1994-ben az Európai Közösség ösztöndíjával 3 hónapig a Bonni Egyetem Szerves és Biokémiai Intézetében dolgozott. 3 évvel később 2 hónapot töltött a skóciai School of Chemistry St. Andrews Egyetemen. 1988-ban kiváló munkáért miniszteri kitüntetésben részesült. 1991-ben miniszteri dicséretet kapott a TDK oktató munkáért. Azóta több ízben nyerte el az év legjobb oktatója díjat. 1997 és 2000 között Széchenyi professzori ösztöndíjas. Kutató munkájáért számos neves hazai és nemzetközi díjban részesült. Felkérem dr. Fülöp Ferenc professzor urat, tartsa meg előadását.
Tisztelt hallgatók, hölgyeim és uraim! Amikor a címben jelzett kábítószerekről, vagy designer drogokról hallunk, vagy olvassuk, minden nap sajnálatosan hallunk erről, a híradók rendszerint ezzel kezdődnek. Miért is kezdődnek ezzel a híradók? Mert ez foglalkoztat bennünket, mint szülőket, önöket, mint fiatalokat, mindenkit az országba, és nem csak az országba, hanem a világba. A kábítószerek, itt önök most igen tömött sorokba ülnek, nyilvánvalóan, hogy komoly érdeklődést vált ki mindenki körében, és azt gondolom, hogy érdemes róla beszélni. Én úgy választottam a címet, hogy egy picit másként. Én a gyógyszerkutató szemével szeretném bemutatni azokat az érdekességeket és veszélyeket, nagyon-nagyon komoly veszélyeket, amik a kábítószerek felhasználása és a designer drogok felhasználása okozhat, vagy ezekben rejlik. Megpróbáltam az előadást oly módon összeállítani, hogy mindenki, önök között bölcsészek, jogászok és mindenféle diplomát majdan szerzők ülnek, még lehet, hogy középiskolások is. Persze ül néhány kémikus is, meg gyógyszerész is, akik nyilvánvalóan a képleteket is jobban értik, de majd a képleteket meglátják, hogy önök is érteni fogják, hiszen nem nagyon bonyolultak ezek a képletek, majd megpróbálok úgy fókuszálni ezekre, hogy könnyedén érthetők legyenek. Maguk a kábítószerek, illetve a kábítószerek közben lehet, hogy el tudták olvasni ezeket a szövegeket, természetes vagy mesterséges eredetű anyagok lehetnek, amik gyakorlatilag a tudati állapotot valamilyen módon változtatják, megváltoztatják. A halucinogének azok egy picit másnak tűnő szerek, a halucinogének olyan szerek, amelyek nyilvánvalóan a nevüknél fogva valamilyen fajta halucinációt váltanak ki. Nagyon gyakran azonban ezek a hatások, ezek keverednek egymással. És majd meg fogják látni a példákon is, hogy ez bizony igen gyakran előfordul. Most hogyha csoportosítani akarjuk a kábítószereket, akkor nyilvánvalóan lehetnek természetes eredetűek, és önök rögtön mindannyian nagyon valószínű, hogy ugyanezeket fogják felsorolni, van az ópium például, vagy a marihuána, a meszkalin talán kevésbé ismerik, a pszilocibin minden bizonnyal csak kevesen ismerik, a kokaint viszont nagyon sokan természetesen. Aztán vannak félszintetikus származékok, például a heroin vagy az LSD. Ezt a kétszert szerintem mindenki önök között ismeri, hiszen írtam ebbe a rövid kis összefoglalóba is, hogy a statisztikák azt mutatják, hogy a középiskolásoknak nagyjából egyharmada biztosan legalább egyszer kipróbálta valamilyen fajta tudatmódosító szert. Nem fogom megkérdezni önöktől, persze, hogy nyújtsa föl az a kezét, aki kipróbálta, hogy lássuk a statisztikai adatokat, minden bizonnyal ez nem jönne be ez az állítás akkor. És vannak persze olyan származékok is a természetes meg félszintetikus mellett, amik tökéletes szintetikus származékok, ilyenek például a diszkó drogoknak hívott amfetamin származékok, vagy valami ilyesmi. Először az elején csak egy kicsit messziről próbálom közelíteni meg a rendszert, és ne ijedjenek meg attól, hogy ilyen képletek vannak, de a képleteken keresztül tudom illusztrálni majd, hogy mik is egyáltalán azok a bizonyos designer drogok. De először nézzük meg, hogy a természetben milyen mondjuk halucinogén származékok fordulnak elő. Ezek a halucinogén származékok, úgynevezett triptamin származékok, és gyakorlatilag ezek a bizonyos triptamin származékok ugyan a természetben így előfordulnak, de ezek tökéletes designer drog kategóriába esnek, hiszen a molekulában kicsi változtatások történnek. Itt tetszenek látni, hogy van egy metil, meg egy etil szubszituens, itt két darab ilyen kampós etil szubszituens, és itt meg propil származékok vannak, mindegyiknek halucinogén hatása van. Az érdekes az, hogy a növényvilág is, meg az állatvilág is produkálja ezeket, tehát mind a növényvilágban, mind az állatvilágban előfordul. Például ez az anyag, amit bufoteninnek hívunk, ami precízebben egy picit dimetil szerotonin, ez előfordul a Buffo vulgaris varangy bőrében, tehát egy állatban, és ebben ennek a növénynek a magjában is előfordul. A történet, itt látnak egy békát, és szeretném egy kicsit másként elmondani ezt a történetet. Biztos mindenki emlékszik gyerekkorába arra, hogy volt egy ilyen mese, amikor a király kisasszony a békát megcsókolja. Igaz? Az még nem érdekes, hogy megcsókolja, hanem utána mi történik, hogy az a béka az királyfivá változik. Lehet, hogy ennek a mesének van bizonyos alapja. Megpróbálom ezt a mesét meg is mutatni.
much different. But how'd you get way up there? And how'd I get way down here and all this?
Hát itt lehet, hogy éppen a békának voltak hallucinációi, de minden esetre a mesébe az egyértelműen az történik, hogy a király kisasszony az bizony lehet, hogy hallucináció révén királyfinak képzeli akár a békát is. Ugyanezek a molekulák, tetszenek látni, más növényekben is előfordulnak, teljesen ugyanaz, csak itt van egy icipici különbség, az előbb itt egy hidroxil csoport volt, most meg egy metoxi csoport. Na most ezeket a szereket ősidők óta használják, például az indián vallási szertartásokban azért, hogy az a bizonyos sámán, az annak megfelelő hallucinációi legyenek, tehát ez egy szokásos, természetes anyag. Ezzel tulajdonképpen csak azt szeretném mondani, hogy ezek a szerek igazából évezredek óta használják, tudják, alkalmazzák. Azt is mondhatnám, hogy lehet, hogy nem is okoz különösebb veszélyt. Majd megtetszenek látni, hogy hasonlítva a mai drogokhoz. Ezekhez egyébként azért merem ezt mondani, mert ezekhez önök nem nagyon jutnak hozzá. Vagy nagyon nehezen jutnak hozzá. De például itt a következő molekula, amit pszilocin vagy pszilocibin, ez a két anyag, tetszenek látni, hogy mindösszesen annyi a különbség, hogy ez a hidroxil csoport, ami az előbb itt volt, itt metoxi volt, az ugye egy másik pozícióban van. Abszolút nagyon, nagyon közeli kémiai szempontból, és bizony egy csomó gombában ez előfordul. Leginkább ebben a Magic Mushroom nevű gombában, és ezt a gombát bizony Mexikóban nagyon gyakran alkalmazzák mindenféle szertartásokban. Egyébként Mexikóban ez egy engedélyezett dolog, de csak kizárólag az indiánoknak, tehát hiába mennek oda, önök nem fognak rá engedélyt kapni, hogy ezt alkalmazhassák. A következő a lizergsav, és a lizergsavnál hirtelen nagyon gyorsan eljutunk, majd megtetszenek látni az LSD-höz, de a lizergsavval kapcsolatban is mindenféle érdekességek vannak, hiszen a lizergsav az gyakorlatilag az anyarosban előforduló természetes anyag. És ez az anyarosban előforduló természetes anyag annak idején, az 1600-as évek végén nagyon sok ember halálát okozta, véletlenül persze, ez a bizonyos szálemi boszorkányoknak a pere volt, amely pernek a végén összesen 19 nőt akasztottak föl, egyet pedig halálra köveztek. Ezt a történetet számos filmbe is földolgozták. Többek között van itt egy film, amiből egy kis részletet bemutatok. A zenéje jó legalábbis. Érdekes maga a történet, és mi a köze egyáltalán a lizergsavhoz, meg a kábítószerekhez, a szálemi boszorkányok történetének. Nagyjából 15-20 évvel ezelőtt történészek és valószínű kémikusok együtt kiderítették, hogy bizony az 1600-as évek végén az a történet nagyon valószínűleg visszavezethető az anyarozsra. Ugyanis az az időszak nagyon, nagyon nedves időszak volt, nagyon sok eső esett, könnyedén a rozs megfertőződhetett, és az anyaros tartalma jóval nagyobb volt. Na most, hogyha ezt nem megfelelően tisztították meg, és utána ebből a lisztből készítettek süteményt vagy kenyeret, hiszen ezek a hölgyek pont a süteményeik révén váltak híressé, és vélték őket boszorkánynak, akkor bizony ez a kenyér, amit megettek, ez komoly hallucinációkat okozhatott. Nagy valószínűséggel, hogy ez alapján ezeket az elítélt hölgyeket most föl lehetne menteni minden bizonnyal. A történet érdekessé akkor vált, amikor a kémikusok, gyógyszerkutatók elkezdtek az anyaros alkaloidokkal foglalkozni. Albert Hofmann volt, aki az LSD-t valószínű mindenki ismeri, az LSD-t szintetizálta. Néhány évvel, azt hiszem 38-ban szintetizálta Hofmann az LSD-t, és a leírása szerint néhány évvel később ugyanúgy dolgozott a laborba, de aznap nagyon sokat ezzel az anyaggal dolgozott, és érdekes módon mindenféle hallucinációi támadtak már a laborba is, és utána hazament, és ez a hallucinációs állapot nagyjából 2 óráig tartott nála. Az úton egyébként hazafelé biciklivel ment, a biciklit ma a múzeumban őrzik, mert azt is leírta, hogy a bicikli út is, az is egy különleges hallucinációs állapot volt. Utána Albert Hofmann egyébként évekig saját magán ezt a szert próbálgatta. Tehát nagyon sok évig próbálta, gyógyszerkutató volt, nagyon sikeres gyógyszerkutató volt Albert Hofmann, 10 körüli gyógyszert fedezett föl, aztán belehalt Albert Hofmann ebbe a sok kísérletezésbe, de azért a halálának az éve az érdekes. 2008 volt, 102 éves korában halt meg Albert Hofmann. Ezzel nem szeretném azt sugallni, hogy tessék kipróbálni az LSD-t, mert akkor 102 évet megér az ember. Semmi összefüggés nincs a kettő között. Albert Hofmann nagyon erősen kontrollálva próbálta ki ezeket a szereket, és kizárólag saját magán, mindig kérte a kollégáit, hogy legyenek mellette, és utána ő erről mindenféle történeteket, leírásokat csinált. A szerből egyébként nem lett gyógyszer. Még egy érdekessége van ennek, önök bizonyára legalábbis egy részük ismeri, hogy ezeket az anyagokat, ezeket bélyekként hozzák forgalomba. Tehát bélyekként lehet ezeket megvenni valahol, nem tudom, hogy hol, gyakran az interneten is egyébként el lehet ezeket érni. Ennek pedig oka van. A végén majd visszatérek rá, hogy mi az ok, de ha véletlen nem térnék rá vissza, akkor tessék szíves majd megkérdezni, vagy esetleg tessék javaslatot rá mondani. Addig lehet ezen gondolkodni, hogy mi az oka vajon, hogy bélyekként van forgalomba. Semmelyik más kábítószer nincs így forgalomba, csak ez. Mi lehet az oka? Vagyis a rávezető dolgot azt elmondom egyébként, de majd önöknek kell erre rájönni. Az LSD-nek a képlete egyébként, hát lehet, hogy bonyolult, de nem nagyon bonyolult. Magát a szintézis, tehát ezt nem lehet megcsinálni csak úgynevezett félszintézissel, tehát van maga az anyaros, és abból néhány lépésbe ezt ki lehet nyerni, és ezt az anyagot megcsinálni, ez úgynevezett itt egy dietil amid részt tartalmaz, és ez a lényege a molekulának. Egyébként ez a molekula, tehát tényleg 38-ban, mint ahogy jeleztem, szintetizálta Hofmann, és 43-ban ismerte fel tulajdonképpen a hatását. Az érdekes az, hogy már 200 milligramos dózisban okoz ilyen hallucinációkat, és akár 6-14 óra, tehát nagyon sokáig tartanak ezek a bizonyos hallucinációk. A népszerűvé is vált ez a szer, különösen a 60-as évek végén, a 70-es években, hogy ez erről a dalról valószínű. Ez a dal a Beatles együttesnek, a Lucy in the Sky with Diamonds, tehát LSD, ugye azok a betűk benne voltak a címbe. Sokan azt gondolják, hogy ez csak egy véletlen egybeesés, nagyon valószínű, hogy nem véletlen az egybeesés, de ez most már teljesen mindegy egyébként. Annak idején ezt utólag már bevallották a Beatles együttesnek az élő tagjai, hogy bizony használtak LSD-t is annak idején. Ezek a szerek már designer drog kategóriába esnek, hiszen amikor az LSD forgalomba került, akkor a bizonyos dietilamint, ami az LSD szintéziséshez szükséges, azt azonnal letiltották. Természetesen a kémikusok, gyógyszerészek rögtön más szubstituenssel, más molekula részlettel helyettesítették ezt, és tetszenek látni, itt van helyett a két metil helyett etil, vagy az egyik etil, a másik normál propil, vagy esetleg metil és normál propil. Hát itt az érdekesség még más is, ez mintha valamilyen párt a jele lenne az LMP, de ez nem tudatos a dolog. Itt csak a lizergsav, metil és propil amid járól van szó, vagy éppen ez a szer, ami a legnépszerűbb volt, ez az úgynevezett morfolid, az LSM. De ennek a dózisa, tetszenek látni, egy nagyságrenddel több kell belőle, tehát nem igazából jó. Ezt már nem is bélyekként alkalmazták. Van a kokain. A kokain egy egész más típusú élénkítő szer, és a kokainról szerintem sokan hallottak, és a kokain bizony évezredek óta alkalmazzák Dél-Amerikában az indiánok. Én úgy hallottam, hogy még ma is, amikor különböző bányákba mennek dolgozni az emberek, megtömik a zsebjeiket kokalevéllel, és akkor lemennek, és 16 órát dolgoznak. Annak idején az indiánok pedig szintén megtömték a zsebjeiket, és harcoltak a végkimerülésig egymás ellen. Népszerűvé akkor vált, amikor a Coca-Cola elkezdett forgalomba hozták. Az egy gyógyszerész bácsi volt, aki kitalálta a Coca-Colát, és bizony az első tizenvalahány évben a Coca-Cola az kokain tartalmazott. Képzeljék el, hogy kokain volt benne, nem is olyan nagyon kevés, de aztán 1904-ben ezt betiltották. A kokainnak egyébként itt tetszenek látni a képletét, van szegedi vonatkozása is. A Szegeden a szerves kémia tanszéknek a vezetője, később az egyetem rektora is volt, Fodor Gábor, aki a kokainnak a pontos térszerkezetét többek között, ilyen típusú molekuláknak a pontos térszerkezetét meghatározta. A kokaint nem szintetizálják, a kokaint izolálják. Mindenféle filmeket láthatnak önök, sok helyen lehet ezeket a filmeket látni, nagyon koszos körülmények között. Mégis, amikor forgalomba kerül a kokain, csodálatos, tiszta, szép anyagról van szó. Érdekes módon nagyon-nagyon könnyű tisztítani. És ez az úgynevezett úri drogok közé tartozik, tehát ez egy viszonylag drága és általában jó minőségű szerről van szó, nem szintetizálják, szintetikus származékai nincsenek forgalomba. Itt egy érdekes hír, ez körülbelül olyan 8 évvel ezelőtt jelent meg Angliában a Sunday Telegraph nevű újságba megjelent ez a hír, képzeljék el, hogy a Temze folyóban a kokaint azt ki tudták mutatni. ki tudják mutatni. Hát ez mit jelent? Azt, hogy az analitikai technika rendkívül érzékeny. Jelentheti ezt is. Nyilvánvalóan, de nagyjából a számítások szerint 80 ezer adagból, tehát 80 ezer adag ez a lines, ez az adagot jelenti, hiszen ezt a kokaint, ezt ilyen kis vonalakba szokták rakosgatni, és utána úgy szívják föl, de nagyjából ekkora adagból származik ez, ami a vizelet révén belekerül gyakorlatilag a folyóba, de a hígulásnál azt is kiszámították, hogy Londonba nagyjából naponta 150 ezer adag kokain fogy. A Londonnak a lakosságának a száma az olyan 6 millió körül van, persze a gyerekeket is beleértve, hogyha azokat nem számítjuk, akkor bizony ez nagyjából 5%-ot jelent, ez nagyon nagy szám, megdöbbentően magas számról van szó. Morfin, hát a morfin, arról mindenki tud természetesen, és mindenki jól ismeri a morfint, hiszen a legegyszerűbb úgy nyerni, hogy a mággubót, a nyers mág, az éretlen mággubót, az bemetszük, és rögtön egy ilyen fehér színű nedv jelenik meg, aztán ez, hogyha megszárad, és úgy összegyűjti az ember, az lesz az ópium. Hát azt gondolná az ember, hogy az ópium az egy veszélytelen anyag, mert eddig még a veszélyekről egyáltalán nem beszéltem. Az ópiumban tessék szíves elképzelni, hogy nagyjából a morfin tartalom az olyan 5 és 15-18 százalék körül van. Az összes többi az mindenféle más, kipróbálatlan, veszélyes anyag. Ezt viszont nem szokták tisztítani. Hogyan készül a heroin? A heroin az a morfinból készül, oly módon, elmondhatom, az interneten is hozzá jutnak, tehát nem titok, egyszerűen ecetsav anhidridet öntenek hozzá, össze kell csak keverni, elpárolog az egész, és lesz belőle a heroin, a nyers heroin. A nyers heroin nagyjából ugyanannyi, tehát körülbelül 10% heroin tartalmaz. Ezt a heroint utána forgalomba hozzák, még hígítják. És mivel hígítják, ahogy néha olvasom, az utcai emberek, a heroin egyébként a legdrámaibb és legdrasztikusabb hatást lehet vele elérni, és ez általában már a kábítószereknek a végstádiuma felé szokott előfordulni. Aki heroinista, annak nagyon nagy esélye van arra, hogy ebből nagyon komoly baj lesz, tehát akár halál is lesz. A heroin az utcán arról híres, hogy azt gondolják az emberek, hogyha sötét, akkor az jó anyag. A heroin az egy hófehér kristályos anyag egyébként, de az utcán azt gondolják, hogy ha sötét, az az erős anyag, ezért mivel szokták hígítani vagy hamisítani? Kakaóport tesznek hozzá, képzeljék el, vagy téglaport tesznek hozzá, és utána ebből intravénás injekció készül. Tehát egyszerűen tragikus dolgokat okozhat az itt levő, tehát az így alkalmazott heroin. Hát ennek is van egy magyar vonatkozása, lehet, hogy hallottak önök már róla, vagy néhányuk legalábbis. Kabai János volt az, aki még ma is a világon szinte mindenütt alkalmazott morfin előállítási technikát kidolgozta, mágszalmából, száraz mágszalmából tudta annak idején Kabai János előállítani a tiszta morfint kontrollált körülmények között. Ez volt a legfontosabb nála. És akkor most szeretnék tulajdonképpen a designer drog kategóriára áttérni, amik az úgynevezett fenilalkil aminokkal kezdünk. Az első ilyen anyag a meszkalin. A meszkalin, amiről szerintem önök hallhattak, a meszkalin az úgynevezett peyot kaktuszban, Mexikóban fordul elő, ez a peyot kaktusz, latinul Lophophora williamsi. Ebben a kaktuszban meszkalin található, és a képlete az így néz ki. Ezt a az asztékok, indiánok, ezek bőséggel használták, és tessék szíves ezt figyelni, 500 mg a szokásos, idézőjelben, szokásos dózisa, az egyszeri adagja, 500 mg, nagyon nagy dózisról van szó. Itt aztán, amikor elkezdtem ilyen növényeket keresgetni, akkor folyam képeket, akkor egy idő után az interneten kaptam ajánlatokat is, tehát az, hogy nyugodtan vásárolhatok, akár szállított formában is, és azok közül néhányat itt tetszenek látni. A következő ábrám már kifejezetten a designer kategóriát szeretném bemutatni. Itt mindenféle ilyen típusú molekula, ami a meszkalinnak valamilyen származéka, ennek a halucinogén hatását szeretném bemutatni. MU egységben ez a mu, ez nem a milyen állat az, aki azt mondja, hogy mu, azok a tehenek, nem azt akarja mutatni, hanem ez a meszkalin unitot akarja mondani, és a meszkalin az egy. És akkor itt tetszenek látni azt, hogy változtatunk egy picit a helyettesítőkön, a molekulában, és akkor ötszörös hatást elérünk, és megváltoztatjuk, máshova rakjuk ezeket a metoxi csoportokat, és 5, aztán 10, és így tovább, aztán egyszer csak hirtelen 80-szoros hatáshoz jutunk, majd 150-szeresre. 150-szeres hatást el tudunk érni. Amikor először 500 mg volt a dózis, és utána ezt majd valaki ki fogja próbálni. De majd az mindjárt később jön még egy picit. Ugye maga a designer drog, amikor itt a tévében halljuk a híreket, akkor általában most már minden drogra azt mondják, hogy designer drog, de ez nem igaz. A designer drogok régebben, nagyjából 20 évvel ezelőtt úgy volt a definíciójuk, hogy azok az anyagok, amiknek tudatmódosító hatása van, és könnyen előállíthatók, és esetleg ismert molekulák pici módosításával készülnek. Ma a definíció megváltozott, ma a definíció gyakorlatilag a rendőrségtől függ. A designer drognak azt hívják, ami nincs rajta a rendőrségi kábítószer listán, hanem annak valamilyen icipicit módosított változata. Rárakunk egy metilszubstituens, vagy egy halogént, vagy valamit, már is nincs rajta a rendőrségi listán. Majd visszatérünk persze arra, hogy pont a tegnapi hírekbe, meg egy néhány héttel ezelőtti hírekbe volt, hogy ma már a rendőrség általános képletet használ, majd arra persze visszatérünk. Minden esetre a designer drogok az egyfajta versenyfutás a rendőrlistákkal, és tulajdonképpen amikor a designer drogokat mondjuk az interneten hirdetik, akkor önök mit olvashatnak? Azt olvashatják, hogy ez veszélytelen, ez biztonságos, és így tovább. Hát ezt be fogom bizonyítani, hogy ennél veszélyesebb nincs önök részére. Biztonságot egyedül egy oldalra biztosít, akik forgalmazzák. Nekik a rendőrséggel szemben védettség van, nekik szintén a zsebjük esetleg tele tömődhet ezzel, de önök számára, potenciális felhasználók számára rendkívüli veszélyeket rejt. És ezt mindjárt meg fogják látni. Hát itt van egy ilyen típusú hirdetés, hogy itt vannak a mindenféle csúcstermékek, ami akármilyen fantázia néven vannak forgalomba. Nézzünk meg egy példát, ami ismert az irodalomból, és ismert a kábítószer irodalomból, már régi, de egy nagyon, nagyon érdekes példa. A petidin, itt van ez a molekula, ez egy ismert gyógyszer, fájdalomcsillapító hatással rendelkezik, a morfin kapcsán fedezték föl. Ez a molekula körülbelül a petidinnek az analógia is körülbelül 40 évvel ezelőtt szintetizálták, egy holland hallgató szintetizálta, egyébként egy holland vegyész hallgató, és aztán véletlen rájött, hogy ennek van kábító hatása, és abban az időben, amikor ez elkezdett terjedni, nagyon gyorsan terjedt el, hiszen a szintézisnél a szintézis fillérekbe kerül, ebből a fiú meg a környezeten nagyon-nagyon gyorsan meggazdagodott. Aztán egyszer csak azt vették észre az orvosok Hollandiába, hogy valami oknál fogva a parkinsonizmus a fiatalok körében terjed, a Parkinson betegség. Először arra gondoltak, hogy ez valami vírusos módon terjedhet a Parkinson betegség, és nem jöttek rá évekig, hogy mi a csuda az oka. Aztán később rájöttek, amikor ezt az anyagot forgalomba hozták, akkor a szintézis során ez az anyag mellett egy úgynevezett eliminációs termék kicsi mennyiségbe képződik. Ez az anyag, és ez nagyon erősen neurotoxikus anyag, és a parkinsonizmus tüneteit produkálja, és bizony ezek az emberek közül Parkinson betegségben nagyon-nagyon sokan meghaltak. Ugye ezeket az illegális szereket hogyan állítják elő? Hát maguk hallottak erről már. Ugye úgy történik az előállítás, hogy valami illegális helyen, mondjuk egy erdőnek a mélyén, vagy egy garázsba, vagy ilyen körülmények között, rendkívül primitív körülmények között állítják elő ezeket az anyagokat, hiszen viszonylag egyszerű a szintézis. Ezek az anyagok, ezek nem tiszták, soha nem tiszták. Ezeknek a tisztasága lehet, hogy 50%-os, lehet, hogy 70%-os, lehet, hogy 80%-os. A 80%-os már nagyon tiszta anyag. A kérdés, mi az a bizonyos 20%? Senki nem tudja. Senki nem tudja, hogy mi az, amitől utána esetleg az emberek meg fognak halni. Ezeket a kísérleteket illegális körülmények között teljesen kontrollálatlanul végzik, teljes mértékben kontrollálatlanul. Megpróbálják ezeket a szereket úgy eladni, mint gyógyszereket, mint gyógyszerszerű termékeket, hiszen tabletták formájába hozzák forgalomba. Ezzel is a bizalmat akarják, meg a minőséget akarják szemléltetni. Amikor egy gyógyszert forgalomba hoznak, egy gyógyszer forgalomba hozatalához nagyjából 10 évre van szükség. 10 év kemény munkára és nagyjából $1 milliárd befektetésre. És utána, amikor rengeteg toxicitási vizsgálat, rengeteg állatkísérlet és rengeteg humán kísérlet történik. És utána aztán, ha szerencséje van a gyárnak, akkor egy gyógyszert kifejleszt, forgalomba hoz. Ez egy nagyon nagy dolog. Amikor maguknak majd egy illegálisan szintetizált, designer drogot forgalomba hoznak, el tudják képzelni önök, hogy előtte az a forgalomba hozó állatkísérletet végzett? Nem végzett állatkísérletet. Végzett tisztaságvizsgálatot? Nem végzett tisztaságvizsgálatot. Humán kísérlet történt? Nem történt. Önök, akik ezeket kipróbálják, önök azok, akik a kísérleti állatok. Nem tudom másként megmondani, a kísérleti nyulak, a kísérleti patkányok vagy egerek. Általában a kísérleteknél nagyon gyakran van az, hogy bizony a kísérleti állat elhullik. Sajnálatosan ezeknél a forgalomba hozott kontrollálatlan körülmények között szintetizált, kontrollálatlan módon forgalomba hozott szerek között nagyon sokan meghalnak tőle. Egy részük belekerül a hírekbe, egy csomó részük nem kerül bele a hírekbe. higgyék el, hogyha önök egyetlen egyszer, csak egyetlen egyszer kipróbálnak ilyen szert, nagyon nagy kockázatot vállalnak, még akkor is, hogyha ez a szer az a bizonyos szokásos rózsaszínű tabletta, amiben sarló és kalapács van, hiszen mindig olyat szoktam a diszkóba enni. De ez nem így van, sőt, majd az eladó azt mondja, hát ez garantáltan jó. Ki a fene garantálja azt, az eladó? Hát nem fogja garantálni az eladó csak a saját zsebét akarja megtömni természetesen. És önök pedig olyan anyagot próbálnak ki, ami egyszerűen nagy valószínűséggel méreg. Én nem azt akarom mondani, hogy mindenki, aki egy ilyen tablettát bevesz, az meg fog halni. Nincs ilyenről szó természetesen, de a kockázat komoly, a kockázat nagyon nagyon reális, a realitása nagy, és sajnálatosan az van, minél többször próbálják ezt ki, annál nagyobb a valószínűsége, hogy belejutnak egy olyan szerbe, ami bizony nem megfelelő tisztaságú, vagy nem pontosan egy új szer. Nagyon gyakran van olyan, hogy a rendőrség hozza a híreket, már meghalt mondjuk 5 ember, vagy 10 ember, vagy ilyesmi, és akkor rendőrség őrült sebességgel elkezd nyomozni, és azt mondja, hogy új szer van a piacon, vagy erősebb. Az új szer az a bizonyos szer, amit a designer kategóriába csinálnak, nem tartozik a rendőrségi listába, egy kicsit másként választották, rakták össze a molekulát, esetleg nem olyan kontrollált körülmények között, és meghal 10 ember. Utána persze, ezeket akkor visszavonulnak a forgalmazók, megvárják, hogy elül a csend, és akkor persze újra forgalomba hozzák, lehet, hogy kisebb dózisba, vagy ilyesmiről van szó. De itt tetszenek látni például ezt a bizonyos neurotoxikus anyagot. És akkor nézzük meg a diszkódrogokat, és a diszkódrogoknál meg fogom mutatni önöknek pontosan, hogy hogyan alakulhat ki ez a dózis változás és a mérgezés. Ezek között ez a két anyag, az MDA, ez a metilén-dioxi-amfetamin, amit Zennek is hívnak, vagy Love Drugnak, vagy X-nek például, ez nagyjából 100 mg körüli dózisban hatékony, és így néz ki. Az MDMA, amit Ádámnak is hívnak egyébként, az extázinak a hatóanyaga gyakorlatilag, az ugyanez a molekula, csak itt egy metil szubstituens van. Hogyha van Ádám, akkor kell, hogy legyen Éva is természetesen, és a metil helyett itt etil, ugye akkor még annak idején, ez már jó régen, legalább 20 éve készült, a metil volt csak rajta a kábítószer listán, hát akkor csináljanak ide etil szubstituenst, ezt Évának nevezték el, hiszen gyakran a nevek logikusak, itt például a metilén-dioxi metamfetamin, tehát itt van, és ebből gyakorlatilag az Ádám nevet könnyű összerakni, ebből meg az Évát könnyű összerakni. Nagyjából azt lehet látni, hogy ugyanazok a dózisok vannak, tehát olyan 100-200 mg vannak a hatékony dózisban. Hát itt van ez a bizonyos statisztika, amit az elején mondtam, hogy egyre több középiskolás érintett, és ez 2010-es, hogy 30% nagyjából egyharmada a középiskolásoknak érintett. De hát nem végzünk most itt statisztikai fölmérést. Hát itt azt hiszem ez önök számára ismert, ez a hölgy, aki nem olyan régen halt meg hasonló bajokba, vagy itt láthatnak egy 4 év alatt gyakorlatilag teljesen tönkrement női arcot, ami sajnálatosan ez a folyamat. Ez a rendőrségnek a honlapjáról lett letöltve egyébként, megpróbálják ezeket a szereket úgy árusítani önöknek, mintha valami jelzés lenne rajtuk, és ez a jelzés egyúttal a minőségnek, ahogy az előbb említettem, a minőségnek a garanciáját rejti. Mit tudom én, mondjuk ez a dollár rozs tabletta, amit én szoktam venni a diszkóba, mindig ugyanattól a pacáktól, és ez mindig bevált. De ez, ennek ne higgyenek ennek a dolognak, ez nem így van. Ez nem, mindig más lehet benne. Nem biztos, hogy mindig más van benne, de nagyon gyakorta más lehet ezekbe a bizonyos tablettákba. Ezek a formák csak megtévesztésül szolgálnak, gyógyszerszerűnek akarják megmutatni ezeket a tablettákat. Nézzék meg a további származékokat, hát itt csak annyit csináltak, hogy itt most ez a rész egy picit hosszabb, itt a metil csoport helyett etil van. Csak azért mondom ilyen körülményesen, ha kémikusoknak vagy gyógyszerészeknek beszélnék, akkor az nagyon könnyű, de csak a különbségekre akarom fölhívni a figyelmet, és a dózisokra. Nagyjából 100 és 200 mg között vannak ezek a bizonyos dózisok. Itt, tehát ez kifejezetten a designer kategória rész, tehát hogyha a rendőrségi listán ez föl van írva, akkor csináljunk olyat, ami egy picit a molekulát módosítjuk, és ez már nincsen rajta, és nagyjából ugyanezeket a hatásokat tudjuk elérni, és itt szeretném aláhúzni ezt a dolgot. Ez megint ugyanazok a szerkezetek, csak most metoxi csoportokat rakunk mindenfelé, és tessenek szíves csak megnézni, 3-10 mg, tehát azt jelenti, hogy tízszeresre, tizedére csökkent a dózis. Igaz? Ezeknél a származékoknál. Utána egy halogén atom beépítésével 1 mg a dózis százszorosára nő a hatás. Mit is jelent, hogy százszorosra nő a hatás? Azt jelenti, hogy az eddig szokásos 100 mg-os tabletta, az, hogyha ugyanazt tablettázzák ki, és ahogy jeleztem, nincs állatkísérlet, nincs kipróbálás előtte, hiszen minek az pénzbe kerül, nincs ilyesmiről szó. Kizárólag arról van szó, hogy utána majd a delikvensek a diszkóba, vagy itt-ott-amott ki fogják ezt próbálni. Ha néhányan meghalnak, akkor a dózist csökkentjük. Igaz? Mert akkor az túlságosan sok, túlságosan föl van dobodva tőle a társaság. De ez mindig fönnáll, ez a típusú veszély. Ez mindig fönnáll. És akkor nézzük meg most már a sorba az utolsók között itt, a mefedront. A mefedront, amiről tavaly előtt egész évben minden nap csak a mefedronról hallottunk. A mefedron, amit Katinak is hívnak. De ez a Kati, ez egy érdekes, ez egy logikus név. Aztán hallottam, hogy Zsuzsinak is hívják. A Zsuzsi az is logikus, a Zsuzsi az egy másik női név, de a Katit lehet csak visszavezetni arra, hogy ez tulajdonképpen a Kata Edulis nevű növény, amit Közép-Afrikában elég gyakorta használt, ilyen gyakorlatilag folyamatosan rágcsálják ezt, ugyanúgy, mint Dél-Amerikában mondjuk a kokaint, és ez tartalmazza ezt a bizonyos katinont. Tehát a katinév az innen jön. És a katinont, hogyha azt le tudjuk vezetni gyakorlatilag az efedrinből egyfajta oxidációval, és a kati, a mefedron, az mindösszesen annyiba különbözik, hogy itt van ez a metil csoport, tehát a mefedron gyakorlatilag, és hát ez az efedrinből, az efedrin az ismert gyógyszer tulajdonképpen, illetve hát ebbe az efedra vulgaris nevű növényben, ami csikófark található. Nagyon-nagyon könnyű a szintézis különben. De látják, mindösszesen a molekulában ennyi a különbség. A rendőrségi listán ez nincs fölírva. Az, hogy egy metil csoportot rakunk. Aztán az elmúlt év végén ezt föltették erre a rendőrségi listára, rögtön megjelent, hogy helyette metoxi csoportot raktak ide, mert az nem volt rajta. Kipróbálta valaki előtte? Nem próbálta ki senki. Utána fluort raktak rá, és természetesen azt se próbálta ki senki, már úgy értve, hogy állatkísérleten, vagy vagy bármifélet, hogy megnézte volna valaki a toxicitását, vagy a tisztaságot? El tudják képzelni egy gyógyszergyárban egy gyógyszernek a tisztasága általában garantáltan 99%, de azokat a bizonyos 1-2%-ba levő szennyezéseket, mindegyiket külön izolálni kell, és mindegyikről toxicitási vizsgálatot kell készíteni. Hát ezt nem lehet elképzelni ezeknél a szereknél, amit a garázsba hátul megcsinálnak. Ott nincs milliós értékű, mondjuk NMC készülék, amivel megvizsgálják a tisztaságát, vagy egy HPLC készülék. Semmi ilyesmi nincs. És tetszenek látni, milyen egyszerű a szintézis. Összesen két lépés. Rendkívül egyszerű anyagokat használnak, hiszen csak bróm meg ecetsav kell hozzá. Kérdezheti valaki persze, hogy én népszerűsíteni akarom a szintézist. Nem, ez az internetről bárki elérheti. Tehát ez nem szeretném természetesen azt, hogyha azt gondolnák, hogy én most megpróbálom a szintézist népszerűsíteni. Nem akarom népszerűsíteni, de nagyon-nagyon egyszerű ezt a molekulát előállítani. Emiatt válhatott ilyen népszerűvé. Na most néhány nappal ezelőtt, meg hetekkel ezelőtt hallhattak önök arról, hogy most már a magyarországi kábítószer listán úgynevezett törzsképleteknek hívott, én általános képleteknek hívom inkább, így próbálták megjelölni ezeket a szereket. Én azt gondolom, hogy ez egy komoly fejlődés, tehát ez egy jó dolog, hogy ebbe az irányba megpróbálják gátolni a kábítószerek terjedését. Az a probléma, hogy én attól félek, hogy a természetesen ezek az emberek, akik ilyeneket terveznek, és nagy pénzekről van szó, komoly felkészültséggel rendelkeznek. Ezek között egy csomó olyan van, aki néhány évet elvégzett vegyészként, néhány évet elvégzett gyógyszerészként, lehet, hogy végzettek egyébként. Tehát komoly emberek megfelelő tudással, és tudnak ilyeneket tervezni, hiszen ma az internet világában minden információ szinte elérhető a gyógyszerekről is. Tehát ezeket könnyű tervezni. Én attól félek, hogy majd az általános képleteket azt megint megpróbálják kikerülni, de most már ebből a körből egy kicsit messzebb kell menni. Ha messzebb megyek, sokkal nagyobb lesz a kockázat, tehát sokkal több ember fog majd meghalni, hogyha ilyeneket próbál ki. Ezeket a szereket persze úgy próbálják, hogy mit tudom én, fürdősó, meg akármi növénytápsó, így próbálják legálisan eladni, de hát azt a tessékszíves gondolkodni. Önök végezni fognak, remélem, hogy mindannyian végezni fognak itt. Önök elkerülnek valahova, az értelmiséget képviselik. Önöknek kell arról a többieket, az átlag embereket informálni, hogy vigyázat ember, ezek hihetetlen veszélye járnak. Önöknek kell a családjukat, az idősebbeket és főleg a fiatalokat azokat informálni, hogy ez hihetetlen veszéllyel jár. Itt az életükkel játszanak, hogyha ilyeneket próbálnak. Hát itt van ezek a katrágók, de ez a katrágók, hát ez egy természetes valami. Ott ezt évszázadok óta rágják, tudják pontosan, hogy mennyit lehet rágni. Hogyha túl sokat rág valaki, akkor előbb-utóbb az abból komoly baj lesz. Ma Gina-ról beszélek, mert ez egy másik szép név, de mögötte van egy rendkívül veszélyes szer. Ez a Gina, úgy is hívják akár, hogy GHB vagy liquid ecstasy, és ez bizony egy rendkívül veszélyes szer. Gyakorlatilag a szervezetben az információ áramlást blokkolja ez a szer, ami egyébként egy nagyon egyszerű anyag, gamma-hidroxi vajsav. De ez a gamma-hidroxi vajsav sokféle formában forgalomba kerülhet. Lehet ez a lakton, mert ez a lakton gyakorlatilag egy prekurzor ennek a molekulának, vagy lehet akár ez az aldehid is, vagy lehet ez a butándiol például, ami egyébként a szervezetbe egy természetes transferanyaggá, a gamma-aminó vajsavvá alakul, de ennek a dzsinának bizony, amit egyébként akár egy millis dózisba, tehát viszonylag nagy dózisba alkalmazzák, ennek van egy különös hatása, hogyha ez belecsempészik, általában a lányoknak az italába szokták belecsempészni, gyakorlatilag nem tudnak ellenállni ezek a hölgyek, nagyon gyakran erőszakot követnek el rajtuk, ezt randidrogként, nemi erőszak elkövetésére szokták például alkalmazni, és tessék szíves megnézni a fantázia, milyen csodálatos GHB, tehát gamma hidroxi butanoik, vagy butyric acid, és akkor Magyarországon is többek között Grúzia homeboynak, tehát GHB, ugye ugyanazok a betűk, tehát valami folyékon extázi, semmi köze az extázihoz egyébként, de nagyon gyakorta, ugye valami módon, hogy szimpátiát keltsenek, vagy legalábbis, hogy ismert legyen az a szer, ilyet is lehet csinálni. Hát a háztartásba is mehetünk. Van a szerecsendió, szerintem a szerecsendiót nagyon sokan ismerik. Hogyha bemegy az ember a nagyáruházba, lehet szerecsendiót vásárolni, akár ezt a kis golyócskát is, vagy akár por alakba is. És bizony a szerecsendióban van egy olyan anyag, ez az anyag a miriszticin, meg az elemicin, ami a szervezetben átalakul amfetamin származékká, ami egy ilyen igen erős élénkítőszer. Hát ez most ilyen jó reklám lehet a nagyáruházba, holnap minden ilyen föl fognak önök vásárolni, de ne tegyék, ugyanis ezt észrevették, hogy ezzel bizony vissza lehet élni, és úgy hozzák forgalomba a szerecsendiót, hogy 150 fokra fölmelegítik a diót, és akkor ez az elemicin tartalma, meg a miriszticin tartalma teljes mértékben megszűnik, tehát nem érdemes ezt így módon kipróbálni, fűszerként lehet alkalmazni persze. Ezt az ábrát tegnap kaptam a Szendrei Kálmán professzor úrtól, küldte nekem e-mailen, ez március 3-dik hír egyébként, hogy Észtországban, a BBC News-ban volt ez tudósítás, hogy ettől a bizonyos fentaniltól, ami ismert gyógyszer, halnak meg az emberek sorba. Ezt a szert egyébként kínai fehérnek is hívják, ezt a bizonyos anyagot. Ez most a gyógyszerészeknek kellene magyaráznom, ez nagyjából hordozza azokat a szerkezeti elemeket, amik a morfin hatásához szükségesek. De hát mitől halhatnak meg az emberek? Mert a fentanilnak egyébként nagyon pici a dózisa, rendkívül hatékony szerről van szó. Nagyon valószínű attól, hogy a fentanilnak valamilyen módosított származékát hozták forgalomba, hiszen ez a szer, ez a kábítószer listán rajta van, de könnyen lehet, hogy itt mondjuk ezt a részt egy picit hosszabbra, tehát egy metil csoporttal hosszabb, sokkal lipidoldékonyabbá válik a molekula, és akkor megnövekedhet például a toxicitása. Ezt lehet, hogy annak idején, amikor a fentanilt forgalomba hozták, pont azért szűrtek ki egy csomó ilyen származékot, mert túlságosan toxikus. Tehát a vigyázat, ezek a gyógyszerszerűnek megjelölt anyagok, ezek rendkívüli módon veszélyesek. Én azt gondolom, hogy most itt abba kell hagyjam. Nem tértem vissza a bélyegekre. A válasz az nagyon egyszerű. Tetszettek látni, hogy század milligramos dózisban hat ez a szer. Század milligramos dózisban. Század milligramot nem lehet konyhai körülmények között kimérni. Tehát az lehetetlenség. A milligram az mondjuk 3 mákszem nagyjából, az ez milligram lehet, hogy 4. Na most ezt tessék szíves 10 felé vágni, vagy 100 felé vágni a mákszemet. Tehát ez lehetetlenség kategória. De hogyha azt csináljuk, hogy néhány 10 milligramot föloldunk ebből a bizonyos LSD-ből, egy oldatot készítünk belőle, és utána a papírlapot bele merítjük, és a papírlappal ezt a folyadékot felszívjuk. Utána a papírlapot megszárítjuk, és pontosan annyi részre vágjuk, amekkorára akarjuk dozírozni. Igaz? Tehát azt már föl lehet akkor darabolni, ki lehet könnyedén számolni, hogy én most 100 felé szeretném vágni a papírlapot, vagy 200 felé, és pontosan kijön az a dózis, amit alkalmazni szoktak. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében 2 hét múlva dr. Vécsei László, az STE AOK Neurológiai Klinika tanszékvezető egyetemi tanára tartja meg a Szélütés, Stroke, Tragédia, amely megelőzhető című előadását. Szeretettel várjuk Önöket 2 hét múlva is, viszontlátásra!